Hírpercek.
Az emberek és népek közötti testvériséget, befogadást, megbékélést sürgette 14. Leó pápa pünkösd vasárnap. Dávid a hegyen címmel mesekönyvet írt a Pannonhalmi Bencés gimnázium diákja. Eddig több mint 250 millió forint gyűlt össze Székelyföld megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezet adomány számláján. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa. A kölcsönös félelmek, előítéletek, megosztottság leküzdését, testvériséget és befogadást, valamint megbékélést sürgetett a társadalomban épp úgy, mint a népek között 14. Leó pápa, aki a Szent Péter téren mutatott be ünnepi misét pünkösd vasárnap, pontosan egy hónappal megválasztása után. Áll az MTI hírében. A pápa a Szentlélek jelenlétéről szólt homiliájában. Példaként az apostolokat idézte, akik Jézus halála után gyászukba és félelmeikbe zárkoztak, és a Szentlélek segített nekik félelmeik leküzdésében, belső láncaik elszakításában, sebeik gyógyításában, erőt és bátorságot adott nekik, hogy ki tudjanak lépni a világba. A Szent Atya azt is kiemelte. A Szentlélek segít abban, hogy másképpen lássuk és új módon éljük meg világunkat. Az egyház fő többek között a másokkal szembeni félelmek, előítéletek leküzdésére is felszólított. Megjelent a Pannonhalmi Bencés gimnázium végzős diákjának mesekönyve. A Dávid a hegyen kötetben Barca Ambrus Bertalan a Pannonhalmi Bencés szerzetes közösség vészkorszakban végzett embermentő munkáját dolgozza fel, egy kitalált zsidó fiú történetén keresztül adja hírül a Pannonhalmi főapátság. A gimnazista valós megtörtént eseményeket, fiktív elemekkel kiegészítve szőtt mesét arról az időszakról, amikor a Pannonhalmi főapátság 1944-ben vörös keresztes oltalom alá került. A falak között akkor több ezer menekült, köztük számos zsidó gyermek és családjuk lelt menedékre. Ambrus a könyvet eredetileg a 2024-ben első ízben meghirdetett zsidó helytörténeti versenyre a Jewish Győrre készített el két osztálytársával. Míg ő a történetért és a képekért felelt, a csapattársai voltak azok, akik kötetbe rendezték és szerkesztették az anyagot. Az ünnepi hétvégén az Ökumenikus Segélyszervezet adományszámlájára érkezett felajánlások összege meghaladta a 250 millió forintot, állt az MTI hírében. A hétvégi újabb másfél tonnás segélyszállítmány csomagolt pékárut, konzerveket és tartós élelmiszereket tartalmazott, amelyekből helyi önkéntesek bevonásával készítettek el több mint 100 csomagot. A segélyáruk összeállításának legfontosabb szempontja az volt, hogy az átadott élelmiszerek könnyen elkészíthetők és fogyaszthatók legyenek, tekintettel arra, hogy az elázott házakban továbbra sincs áram, és a károsultak konyhai gépei eszközei is nagyrészt odavesztek. Problémát jelent az ivóvíz ellátás is, mivel a háztartások jelentős része kútból nyerte a vizet, ám szivattyúik az árvíz során tönkrementek, és új hidroforokra lesz szükség. Az összefogáshoz a 1353-as adományvonal hívásával lehet csatlakozni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa nevében is, Juha Gyöngyi.
Híreinket hallották.
Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Június 10-e van, Kafka Margit napja. Ő ugyanis 1880. június 10-én született Nagy Károlyban, a mai Partiumban. Mennyi kincset adott nekünk Partium és Erdély és Felvidék és Délvidék az elmondhatatlan. Tehát Kafka Margit is a Partiumnak a gyermeke, az ő ajándéka. 1880. június 10-e, és aztán 38 évesen, 1918. december 1-én Spanyol Náthában, abban a borzalmas világválságban, ami napok alatt tízezreket ölt meg, abban hal meg kisfiával együtt. Én úgy látom Kafka Margitot, hogy a mai napig ő a legnagyobb magyar író, költő, asszony. a nyugat nagy nemzedékének az első vonulatába tartozik, és legjobb regényei egy lélektani irodalom példái. Olyan családból származott, akik Csehországból származnak, alapvetően iparos családok, de az apja már értelmiségi, és nagyon szigorú erkölcsökről vall a család minden megemlékezése. Amíg a Margit 6 éves nem lesz, addig minden rendben van. Ekkor azonban hihetetlen gyorsasággal meghal az apja, a család elszegényedik, Margitot beadják egy bentlakásos gimnáziumba, ahol ingyen tanítják. Miskolcon történik ez, és sorba megy azon a tanulási folyamaton, hogy a végén tanár lesz. Ne felejtsük el, hogy a 20. század elején vagyunk, akkor még az, hogy egy nőnek önálló munkája legyen, pénzkeresete legyen, hát az nem volt egy szokványos dolog, sőt bizonyos ítéletek alá került az emberek tekintete alá, került. Ez a elhatározás, hogy ő tanár és polgáriban tanít, ez mutatja Kafka Margitnak azt a rendkívüliségét, hogy korát megelőzve az önálló, szabad, felelős, nagyon, nagyon sodró erejű, nagy erejű nő jelenik meg Kafka Margitban. Ahogy az életében, úgy a munkásságában is szerette a változatosságot, hiszen a költészet és a líra peremén és mindegyikbe egész jól elmélyülten dolgozott. Az első házassága nem sikerült, hamarosan el is váltak, de a második házassága az egy nagyon megértő, nagyon szép, ahogy ma mondanánk, egy szerelmi házasság volt. Ebből a házasságból született a kisfia. Hogyan kezdődött az irodalmi munkássága? Verseket persze írt, és 22 éves, amikor először megjelenik egy verse, de az volt a sorsának a különös kegyelme, hogy a nyugat nemzedékének a nagyjaival nem csak egyidős volt, hanem ismerte őket, ugyanis második férje az Balázs Bélának volt a testvére, és Balázs Béla pedig a nyugathoz tartozott. Így mindenkit ismert Kafka Margit, és mindenki ismerte őt, és biztatták is bizony, mert megértették a tehetségét. Jól mutatja Kafka Margit elismertségét, hogy első tanulmányát nem akárki írta Kafka Margitól, hanem nem akárki írja az első tanulmányt róla, hanem Radnóti Miklós. Költészet azt mondanám, hogy egy lelki költészet. Azt írja le, ami vele történik. Azt írja le, ahogy megéli. Ahogy megéli a csalódást, ahogy megéli a szerelmet, ahogy megéli a kapcsolatát az Isten világával, ahogy alkudozik például Máriával, és kérdezi Máriát, hogy emlékszel-e erre, emlékszel-e arra, és beszélget vele. Tehát egy olyan vallási képe van, és egy olyan vallási gyakorlata van, ami szintén teljesen szokatlan. Úgy is mondhatnám, hogy egy forradalmi gondolkodású emberről van szó Kafka Margitban. Kafka Margitnak nem tudom, melyik a jelentősebb művészeti alkotása, a verselése, saját versek és a fordítások, vagy az epika. Mind a kettőben nagyot alkotott, mind a kettőben érdemes nekünk elmélyülni és elmélyedni. Kafka Margit nagyot alkothat volna, bár amit alkotott, az is nagy a magyar irodalomban, de 1918-ban hirtelen elkapja ő is és a kisfia is a spanyol náthát, és együtt halnak meg a 12 éves kisfiával, és együtt is temetik el őket. Kafka Margit nekem még ma is a legnagyobb magyar a legnagyobb magyar női költő. Ezzel a gondolkodással dolgoztam fel jó néhány versét, amit a mai napon meghallgatunk. Szeretettel ajánlom a hallgatói családnak a figyelmébe Kafka Margitot.